Március 15-e a magyar történelem egyik legtöbbet idézett dátuma, a nemzeti szabadság szimbóluma. De mi történik, ha a forradalomra nem csupán mint nemzeti függetlenségi küzdelemre tekintünk, hanem mint egy mélyreható társadalmi átalakulás kezdetére? Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nem csak a Habsburg birodalommal való szakítás kísérlete volt, hanem egy több évszázados rendi társadalom lebontása is. Megszületett a jobbágy felszabadítás, eltörölték a nemesi kiváltságokat, és létrejött az alkotmányos kormányzás kerete. De vajon sikerült-e akkor megteremteni egy igazságosabb társadalom alapjait? Hogyan hatott mindez Erdély sok nemzetiségű közegére? És vajon a 19. század dilemmái mennyire köszönnek vissza ma a 21. századi Közép-Európában? Mai meghívottam Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, akinek kutatási területe a 19. és 20. századi magyar és közép-európai történelem, különös tekintettel a nemzetállamok kialakulásának folyamatára, a modernizáció kérdéseire, valamint a térség társadalmi és politikai átalakulásaira. Tudományos munkásságában kiemelten foglalkozik a magyar politikai gondolkodás történetével, a nemzeti eszme alakulásával, valamint a közép-európai régió állam és társadalom fejlődésének hosszú távú folyamataival. Hogy miként értelmezhető ma 1848 öröksége, és milyen hatással volt mindez Erdély történeti és társadalmi fejlődésére, arról beszélgetünk a következő percekben. Professzor úr, tisztelettel üdvözlöm, illetve köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és időt szán a beszélgetésre.
Jó napot kívánok!
Professzor úr, ha az 1848-as eseményeket nem pusztán forradalomként, hanem egyfajta rendszerváltásként értelmezzük, akkor egy több évszázados társadalmi struktúra lebontásáról beszélünk. Ugyanakkor, hogyha a forradalom szót kiejtem a számon, akkor a tömeg jut eszembe. Hogy kezdődött és mi előzte meg a forradalmat, illetve hogyan lett néhány emberből óriási egész társadalmat megmozgató tömeg?
Igaza van a kérdésbe foglalt állítással, mert az 1848-49-es valóban nagy jelentőségű átalakulás, azt nem egy tömegmozgalom kényszerítette ki, hanem egy évtizedek óta tartó reformmozgalom elsősorban, amely főleg a vármegyei nemesség köreiben jelentkezett, és a pozsonyi országgyűlésen. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ott már évek óta vitatkoztak azon, hogy a több évszázados rendiséget, feudális rendet hogyan lehet átalakítani egy polgári rendé, de nem igen nyújtottak dűlőre, mégpedig azért nem, mert hát ezt anélkül nem lehetett megcsinálni, hogy az ország elitje, uralkodó rétege nem mondjanak le bizonyos nagyon régi előjogairól. Úgyhogy ahhoz, hogy ez megtörténjen 1848 tavaszán, ahhoz két dolog kellett, azt hiszem. A nyugat-európai elsősorban párizsi forradalom, és ennek a továbbterjedése 1848 elején Olaszországba, Palermóba, máshova, Bécsbe, március 13-án már, amely ösztönözte a pozsonyi diétán tárgyaló magyar urakat arra, hogy végre tegyenek pontot az átalakulásra. Egyfelől, másfelől pedig azok a fiatal pesti radikálisok, akik már hónapok óta a pesti Pilvaxnak nevezett kávéházban gyülekeztek estéről estére, és vitatták azt, ami Európában történt, Párizsban történt, Milánóban történt, és keresték az útját annak, hogy hogyan kellene ezt Magyarországon is megvalósítani. Lényegében a pesti radikálisok, ugye Petőfi, Jókai, Vasvári és a többiek, ugyanazt akarták, mint a pozsonyi diéta, vagyis Magyarország polgári átalakulását, de bizonyos megfogalmazásokban radikálisabbak voltak, és hát március azt hiszem 17-ére vagy 18-ára volt egy országos vásár összehívva Pestre, és ott akarták a követeléseiket elmondani, amelyel kapcsolatban elterjedtek olyan rémhínek, hogy Rákos mezején már több tízezer kaszás paraszt gyülekezik, és ez is ösztönözte a pozsonyban tanácskozókat arra, hogy végül április elejére elkészüljenek, március végére április elejére elkészüljenek az átalakulás alaptörvényeivel, amelyeket azután április 11-én az uralkodó is elfogadott. Összefoglalva tehát azt mondhatom, hogy a nemzetközi eseményeknek és a magyar vezető csoportoknak és fiatal értelmiségeknek volt döntő szerepük ebben az átalakulásnak a kivívásában, és a kezdet-kezdetén a tömegek túl nagy szerepet ebben nem játszottak, ma a március 15-én Petőfiéknek már Pesten sikerült több ezres tömeget maguk megállítani.
Létrejöttek ekkor azok a tulajdoni egyenlőtlenségek, amelyek később a térség agrárfeszültségeihez vezettek?
Nézd, ez ugye úgy történt, hogy a magyar agrárgazdaság, amelyben akkor a népesség 90%-a dolgozott, úgy nézett ki, hogy a földbirtok állomány az a nemesség, az arisztokrácia és a köznemesség középbirtokosság kezén volt tulajdonjogilag. Voltak az egyházaknak persze földbirtokaik vagy a kincstárnak, de ennek a művelése kétféleképpen történt. Egyrészt az évszázadok folyamán kialakult egy olyan urbéres parasztságnak nevezett réteg, amely a földesúri földbirtok állomány egy részét kvázi bérletként hosszú idő óta kezelte, és ezután különböző járadékokat fizetett a földesúrnak. Ez volt az egyik rész. A másik rész pedig az úgynevezett majorsági gazdálkodás, vagy alludiális gazdálkodás, amely a földesúrak saját kezelésében állt, természetesen intézőkön, ispánokon keresztül, és ott, mint egy cselédként dolgozott a jobbágyoknak a másik része, évekre kialkozott konvencióért, főleg terményben fizetett bérért, de nem voltak saját földjeik, földbirtokaik ennek az uradalmakon dolgozó zsellérségnek. Nos, az történt 1848 tavaszán, hogy kimondták a kötelező örökváltságot, de csak azokra a földekre, amelyek a parasztok kezelésében voltak, és amelyeket, ahogy mondom, urbéres földeket neveztek. Ez azt jelenti, hogy a jobbágyságnak, amely az ország összlakosságának kb. 80%-át tette ki akkor, ennek a jobbágy tömegnek a 40%-a kapott tulajdonba földet, különböző nagyságút, attól függően, hogy mennyit bérelt, azt meg kell, hogy mennyit művelt, azt megelőzően, de a másik 60%-a a zsellérek nem kaptak földet, és hát akkora nagy területek maradtak a földbirtokosok kezén, amelyek azután meghatározták a magyar agrárstruktúrát a későbbiekben is, hogy nagyon kevés embernek a kezén nagyon sok föld volt, hogyha most adatot is lehet mondani, akkor a 19. század végén, 20. század elején alig 3000 ember birtokos birtokolta az ország földállománynak több mint 30%-át, egy harmadát, és ugyanakkor az alsó rétegeknél nagyon sokan voltak olyanok, akiknek semennyi földjük nem volt, vagy csak olyan törpe parcellájuk, törpe birtokuk, amelyen hát a krumplit és a babot meg lehetett termelni, de piacra termelni, virágzó kisgazdaságot létrehozni nem lehetett. Ennek az előzményei az ekkori rendezéshez nyúlnak vissza. De ne felejtsük el, hogy itt arról volt szó, hogy egy olyan tulajdonos réteg, amely az évszázadok során így vagy úgy birtokot szerzett magának, ennek a feladásáról volt szó. Tehát annak a belátásáról, hogyha nem adnak a nincstelen parasztoknak, a jobbágyaiknak földet, akkor itt egy nagy agrárforradalom várható, amely még radikálisabb hát átalakulást idézhet elő, mint hogyha ők maguk irányítják ezt. És ez a hosszantartó, évtizedekig tartó belátás vitte rá arra a földesurakat, hogy a birtokaik egy részét átengedjék a jobbágyoknak állami megváltás fejében. Ez az állami megváltás azonban a későbbiekben nem sokat jelentett.
Ezek ismeretében tekinthetjük az áprilisi törvényeket Közép-Európa első modern társadalmi átalakítási kísérletének?
Hát ugye attól függ, hogy mit tekintünk Közép-Európának. Hogyha ezt az Elbától kelet-eső területet veszük, amit inkább azt lehet mondani, hogy Kelet-Közép-Európa vagy Kelet-Európa, akkor igen, tehát a Habsburg-monarchián belül és az attól keletre lévő országokat tekintve, ugye ekkor már vannak román fejedelemségek, van egy kicsi Szerbia, ezekhez képest kétségkívül, hogy a magyarországi törvényhozás volt az első, amely a rendiséget polgári társadalmi renddel váltotta föl, de ne felejtsük el, hogy ha Közép-Európához soroljuk a Habsburg birodalom egészét, akkor volt Kremzitben egy birodalmi gyűlés, amely a belső átalakulást, a liberalizáló, liberális reformokat tekintve nagyon hasonló döntéseket hozott a pozsonyi országgyűléshez. Volt ugyanakkor 1848-49-ben egy szláv kongresszus is Prágában, amely azonban elsősorban nem a belső társadalmi átalakulással, hanem a monarchiának a föderatív jellegű átalakításával foglalkozott. Tehát itt, ahogy a bevezetőben is mondta, itt szó volt egy belső társadalmi átalakulásról, nemzetiségre való tekintet nélkül, és szó volt a sok nemzetiségű Habsburg birodalom egyes területeinek egymáshoz való viszonyáról, illetve ennek a viszonynak az újragondolásáról is. Tehát ez egy komplexebb dolog volt, mint mondjuk 1848-os párizsi forradalom, ahol csak a belső ügyekről volt szó, és hát ilyen strukturális átalakulásról, mint a monarchiában nem. Azután ne feledkezzünk meg, ha Közép-Európához számoljuk Németországot, vagy német fejedelemségeket és a tartományokat, akkor Frankfurtban volt egy olyan német nemzetgyűlés, amely szintén ugyanebben a szellemben működött, mint ahogy a budapesti, illetve a kremzsíri.
Kérdés számomra az is, hogy mikor és miért vált a nemzetépítés a társadalmi reformok alternatívájá. Ugyanakkor elképzelhető-e az, hogy a későbbi nemzetiségi konfliktusok mögött részben eltérő társadalmi modernizációs elképzelések álltak? Gondolok itt arra, hogy vajon mit jelentett 1848 a parasztnak, a városi iparosnak, vagy akár mit jelentett egy nem magyar nemzetiségű jobbágynak?
Értem, hogy mit kérdez, de nem teljesen ezzel a terminológiával mondanám el, amit akarnék. Tehát ugye itt arról volt szó, hogy ha csak a történelmi Magyarországot veszük, de a monarchia egészében is, a fejlődésnek különböző szintjén álló etnikumok élnek és dolgoznak egymás mellett. Mindaddig, amíg a rendiség virágkorát élte, 16-17. még a 18. században is, ennek nem volt ennek az etnikai hovatartozásnak különösebb jelentősége, ha volt, akkor a vallási hovatartozásnak volt, és ha villongások voltak, mint ahogy voltak, akkor az döntően a vallás mentén, a felekezetiség mentén zajlottak, nem pedig társadalmi pozíciók szerint. De ahogy haladtunk el, vagy az etnikai hovatartozás szerint, ahogy haladtunk előre, egyre inkább váltak tudatossá különböző nemzetiségi csoportok. Ha a történelmi Magyarországot veszük, akkor például a magyar nemesség a belső átalakulás mellett nagyon hangsúlyosan szerepeltette folyamatosan a Bécshez való viszont és a monarchián belüli magyar királyságnak a jogállását és ennek az irányításának. Ennek volt része a nyelvharcvezető nyelvkérdés, mert II. József és korábban Mária Terézia úgy képzelték el, hogy ez egy olyan integrált birodalom lesz, és ez is, ők is lehet használni az integráció szót, amelyben német nyelven fogják igazgatni a birodalmat minden tartományban. És ezzel szemben mondja ki a magyar felvilágosodás és annak különböző képviselői, majd utána Kossuth és mások is, hogy minden nemzet a maga nyelvén lett nagyjá, idegenen sohasem. Tehát ha a latint föl kell váltani és föl kell váltani, akkor nem a némettel váltjuk föl, hanem a magyarral. Másként fogalmazva, a bécsi birodalmi politikai nemzet koncepcióval szemben egy kulturális nemzet koncepciót fogalmaztak meg, és ez jelentős mértékben oka volt és tükröződése ennek a 1848-49-es szabadságharcunk. De, és most mondom a lényeget, hogy néhány évtizedes késéssel, vagy akár több évtizedes késéssel a történelmi Magyarországon élő más etnikumok hasonló utat jártak be. Ahogy kialakult a papságból, ügyvédekből, orvosokból álló és polgárokból álló vékony értelmiségi rétegük, azok egyre radikálisabban, vagy egyre világosabban fogalmazták meg azt, hogy azon a területen, ahol ők alkotják a többséget, ott a térség erőforrásai fölött ők kívánnak rendelkezni, és a saját nyelvükön, a saját szokásai szerint, saját szimbólumokat használva hát uralkodni, illetve igazgatni. És ez 1848-49-ben már markánsan megmutatkozott, mert addig, amíg a belső átalakulás programján tulajdonképpen, hát ha éppen, hogyha az erdélyi románokat nézzük is, elfogadták, de hiányolták az áprilisi törvényekből azt, hogy valamit mondott volna erről az különálló etnikai nemzetiségi csoportokról, mint kollektívunkról. Egyénenként ugyanazokban a jogokban részesültek vagy nem, mint ahogy a magyarok és mások. De úgy gondolták, hogy ezen túlmenően, mint ahogy a magyarok Bécssel szemben, kivívtak maguknak bizonyos nyelvi jogokat, például 1844-ig az iskola és az államnyelv tekintetében, úgy gondolták, hogy őket is megilleti, vagyis ugyanazt a fegyvert fordították a magyarok ellen, amely fegyvert a magyarok Bécs ellen használtak. És a nemzetiségekkel szemben a magyarok kezdték azt mondani, amit korábban Bécs mondott a magyaroknak, vagyis az, hogy egy politikai nemzet vagyunk. Egy politikai nemzeten belül mindenki egyenlő, és otthon mindenki olyan nyelven beszél, amilyen akar, sőt a vallását is úgy gyakorolja, hogy akarja, de az államnyelve, és ez benne van az áprilisi törvényekben, az államnyelve magyar, sőt a megyegyűlések nyelve is magyar. Tehát nem volt az áprilisi törvényekben egy igazi reflektálás az ország sok nemzetiségű jellegére, és az ekkor már érzékelhető nemzetiségi törekvésekre. Így tehát azt mondanám, hogy a továbbiakban, miközben Magyarország a társadalmi modernizáció és a gazdasági modernizáció után nagyokat lép előre, ebben a kérdésben nem sikerült a későbbiekben sem egy olyan konstrukciót megtalálnia, kitalálnia, amely a magyar vezető elitnek és az egyre erősödő nemzetiségi, elsősorban román, szerb, horvát, szlovák eliteknek is megfelelt volna.
Erdélyben a forradalom ugye nem csak társadalmi és politikai, hanem azonnal etnikai dimenziót is kapott. Amikor az erdélyi románság Balázsfalván kollektív jogokat és radikálisabb társadalmi reformokat követelt, akkor nem csupán nemzeti, hanem társadalmi emancipációs igényről beszélhetünk.
Feltétlenül arról is, de ebben lett volna a legkönnyebb megegyezni. Tehát a társadalmi emancipáció, az áprilisi törvények azok vonatkoztak a románokra is, amiben nem tudtak megegyezni, és amiben hiába, ugye 1849-re tavaszára Kossuthék fölismerik azt, hogy valamit kellene a nemzetiségi kérdésben is tenni, és ott elfogadnak egy meglehetősen liberális nyelvi, egyházi, sőt alsó szinten közigazgatási jogokról is beszélő megbékélési törvényt, és Kossuth és Bölcsaszkó között kialakul egyfajta párbeszéd is a jövőt illetve. Ám ez ugye már itt két bukott forradalomnak a vezetőjéről van szó, Bölcsaszkó már emigrációba készül, ott is van, Kossuth rövidesen szintén az lesz, tehát nem a hatalmon lévők, hanem a vesztesek próbálnak megegyezni. Az irány helyes volt, az időpont az késő volt, és azt látom, azt látjuk, hogy a későbbiekben is nem igen tud ez a két álláspont oly mértékben közel kerülni egymáshoz, hogy a megoldást jelenthessen. A forradalmi hullám az elül, az élet normalizálódik, de hamu alatti parázsként továbbra is ott vannak ezek a nemzetiségi törekvések. 19. században sokáig passzivitással viszonyul a román elit az Új Magyarországgyűléshez a 68-as nemzetiségi törvény ellenére, amely szintén egy csomó jogot ad a nemzetiségeknek. Itt tehát nem tud a magyar kormány annyit adni a nemzetiségeknek, ami az nekik elég lenne, mert előbb egy területi politikai autonómiát akarnak, és hát Erdélyben már ekkor ők képviselik a többséget, az erdélyi magyar elit ezt nem tudja akceptálni és elfogadni. A későbbiekben pedig ez a mozgalom már szeparatista jelleget is kezd ölteni, amit még kevésbé tud a magyar elit elfogadni. Úgyhogy itt egy olyan fajta antagonizmus fejlődik ki, amelynek a föloldását az adott határokon belül nehéz volt elképzelni. Lehetséges, hogyha a magyar elit elfogadja Eötvösnek például a javaslatait, vagy főleg a Teleki Lászlónak, a emigrációban lévő Teleki Lászlónak a föderalizálási javaslatait, aki azt mondja, hogy 1848-ban nem csak a Habsburg monarchia bukott meg történelmileg, a Szent István Magyarországa is megbukott, és azt nem lehet tovább helyreállítani. Ha tehát megkísérelnek egy föderalizálást, amit a nemzetiségek követeltek például 1895-ös budapesti kongresszusokon, egészen nyíltan, akkor nem tudjuk, hogy ez milyen eredményhez vezetett volna. Az egyik lehetőség, hogy ez az együttélésnek egy olyan svájci formáját biztosította volna, amely a mai napig fönnmarad, vagy a fölbomlást gyorsította volna. Tehát a történet természetéből adódóan ezt nem tudjuk megválaszolni, csak mint lehetőséget föl tudjuk vetni.
A magyar politikai elit által képviselt egységes politikai nemzet koncepciója mennyiben tudta integrálni Erdély sok nemzetiségű társadalmát?
Itt nem csak Erdélyről volt szó, ugye másokról is szó volt, és azt hiszem, hogy legkönnyebben, vagy legeredményesebben ez az integráció részben a németség körében, akár az erdélyi svábokat, vagy a bársági svábokat gondoljuk, akár a felvidéki németséget. Legkevésbé talán az erdélyi szászok ragaszkodtak bizonyos külön jogokhoz, de végeredményben ott is nekik nem voltak szeparatista törekvései. Ők a társadalmi modernizációval elégedettek voltak, és a nyelvi téren is iskolákat tudtak fönntartani, az egyházokban németül tudtak beszélni, és egy spontán magyarosítás is, magyarosodás is zajlott a köreibe. Tehát azt hiszem, hogy itt nem volt egy probléma. Látszólag nagyon sima volt a zsidóságnak az asszimilációja, integrációja, beilleszkedése is, ám hogyha hosszabb távon vizsgáljuk a tendenciákat, a történéseket, akkor azt látjuk, hogy ez a felszínen sikeres volt, de a mélyben különböző okokból kevésbé. Többé-kevésbé a városi lakosság és a felvidéki szlovákság körében is erősen hatott ez a politika, de semmiféle eredményt vagy minimális eredményt ért el az erdélyi románok vagy a délvidéki szerbek és a horvátok esetében, mégpedig azért, mert a szerbeknél is, a románoknál is nem csak nyelvi, hanem erős vallási különbségek is voltak, és a vallási és az etnikai különbségek, azok ezt nehezítették. Tovább megyek, ugye a németek azok nyugati keresztények voltak, mint ahogy a magyarok is, de tovább megyek. Van egy olyan változás a 19. század közepétől, amely megnehezítette ezt az integrációt, vagy ezt az együttélés formáinak a kialakulását. Ez pedig az volt, hogy a történelmi Magyarország keleti és déli határai mellett létrejött két olyan állam, amely nemzet tagjainak egy része nem abban az államban élt, hanem a velük határos történelmi Magyarországon. Tehát létrejött 59-61 között a két erdélyi fejedelemségből a román királyság, amelynek az ideológiát, hogyha vizsgáljuk, és a propaganda szövegeit, akkor abban eléggé egyértelműen benne van, hogy ugye a négy ősi erdélyi föld közül az egyik az Erdély, amelynek előbb-utóbb Romániához kell kerülnie. Most erre a magyar állam ezt nem mondhat, nem tette fel a kezét, és mondhatta azt, hogy igen, vigyétek, hanem ellenstratégiákat dolgozott ki, de a román államnak a propagandája, a befolyása, a pénzzel, kultúrával az hatott, és ugyanezt látjuk a szerbek esetében is, akik szintén támogatják a délvidéken élő, Magyarországon élő szerb lakosságnak a önállósodási törekvéseit, és így egyre erősebbé válik már az első világháború előtti évtizedekre a nagy délszláv eszme, amely Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bosznia egyesítését kívánta belgrádi főség alatt. Ez is egy olyan törekvés volt, amely a magyar államnak a felrobbanását feltételezte, és hát érthető, hogy a magyar vezetés ebbe nem akart belenyugodni, vagy nem tudott belenyugodni, nem kívánt belenyugodni, hanem abban bízott, hogy az az integrációs, asszimilációs politika, amely addig érvényesült, az még egy-két évtizedes békekorszak után oly mértékben hát megnöveli a magyar lakosságnak az arányát, amely ekkor durván 50% volt a Magyarországon belül, de megnöveli mondjuk 60-70%-ra, és akkor a dolog eldőlt. Hát az első világháború másként határozott, ebben másféle eredménnyel járt.
Gyakran halljuk azt, hogy a történelem ismétli önmagát. Mennyiben tekinthetők az 1848-49-es alapkonfliktusai ma is aktuálisnak?
Hát annyiból, hogyha visszanézzük a 19-20. Századi államfejlődésnek a tendenciáit Közép- és Kelet-Európában, de azt hiszem, hogy a világ más részein is, akkor tendenciaszerűen föltartóztathatatlanul érvényesül az, hogy a sok nemzetiségű multietnikus birodalmak kisebb, kulturálisan, nyelvileg homogénebb nemzeti államokká bomlanak föl. Ja, nem csak a Habsburg monarchiával történt ez meg az első világháború végén, ez megtörtént az Oszmán Birodalommal is, amely az első világháború előtt, vagyis a Balkánháborúk előtt, inkább így mondom, nem csak a Balkánon, de Észak-Afrikában is jelentős területeket, sőt Ázsiában is jelentős területeket birtokolt, és ez az Oszmán Birodalom az első világháború után összeszűkült a mai Törökországra. Az osztrák-magyar monarchia más formában, de szintén fölbomlott, döntően etnikai alapon, és Oroszországból is kiválnak, a keleti tartományok kiválik Lengyelország, a balti államok és a Finnország, és hogyha nagyot ugrunk, és megnézzük, hogy 1989-90-ben mi történik, akkor azt látjuk, hogy azok a kicsi, de sok nemzetiségű államok, a monarchia utódállamai közül, például Jugoszlávia mindenek előtt, vagy akár Csehszlovákia is, ugyanezen a logika mentén szintén fölbomlanak. És létrejönne Szlovákia, létrejönne Csehország, Jugoszláviában Horvátország, és így tovább. Az egészre a koronát, vagy a pontot a mondat végére, a Szovjetuniónak a fölbomlása teszi, amely az is egy olyan sok nemzetiségű birodalom volt, hogy 50% volt az oroszul beszélőknek az aránya, a többi az másféle nemzetiség volt, és lám a valamikori orosz birodalom, szovjet birodalom is fölbomlott, és létrejönnek olyan új államok, amelyek korábban szinte sokan nem is voltak, vagy csak kezdeményként voltak. Úgyhogy hát ezt látom egy olyan tendenciának. Ennyiben lehet azt mondani, hogy a 19. század közepén jelentkező nemzeti etnikai ellentétek, azok bizony a 20. században is tovább élnek, sőt úgy látjuk, hogy a 21. században is, és nem biztos, hogy ennek a folyamatnak már vége van. Ugye láttuk nem régen, néhány évvel ezelőtt azt, hogy a Szerbián belüli, de albánok lakta, 90%-ban albánok lakta Koszovó tartomány, hogyan nem bír, nem akar Szerbián belül maradni, és addig harcolt, amíg nemzetközi támogatása kivált Szerbiából, önállóvá vált, és nem kizárt, hogy perspektívikusan Albániához fog csatlakozni. Jobban megnézzük, Macedóniában hasonló törekvéseket vehetünk észre. Tisztázatlan bizonyos szempontból Moldáviának a jövője vagy a sorsa is. Bizonyos hírekből arra következtetek, hogy időről időre fölbukkan Moldáviának a Romániával való egyesülési lehetősége is, amely egyszer már megtörtént. Tehát nem zárható, hogy ez is meg fog történni. Vagy akár Ukrajnát, ha vesszük. Tehát Ukrajna is egy önálló ukrán állam születéséről, kialakulásáról szól a tőlünk keletre lévő régióknak a története. Úgyhogy tehát, és ez ilyen értelemben tart a mai napig, és azt gondolom, hogy az a helyzetnek a paradoxona, hogy miközben ez a nemzeti etnikai törésvonalak mentén haladó állami konfiguráció, vagy államfejlődés zajlik, aközben ezzel párhuzamosan, most már több éve szintén vagy évtizede, egy integrációs folyamat is zajlik, egy olyan integrációs folyamat, de Európai Unióra gondolnak, amelynek a tagállamai önként mondanak le olyan belső jogokról, a szuverenitásunknak az egy részéről, amiért korábban harcoltak. Ez egy látszólag paradoxon, meglátjuk, hogyan tud ez a két tendencia a jövőben összebékülni.
Mikor vált március 15-e a határon túli magyarság egyik legfontosabb identitás ünnepévé?
Hát az, hogy a határon kívüli magyarság számára mikor vált, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy Magyarországon először március 15-e 1927-ben volt nemzeti ünnep, és azt követően ezt hát folyamatosan tartották is, de azért nem olyan demokratikus tartalommal töltődött ez föl a 30-as, 40-es években, mint ahogy Petőfiék képzelték, hanem inkább nemzeti tartalommal. Aztán utána jött 1945 utáni átalakulás, akkor ismét nemzeti ünnep volt március 15-e, egészen 1951-ig, amikor Rákosiék ezt megszüntették, és április 4-e lett Magyarországnak a nemzeti ünnepe. Utána olyan helyzet volt Magyarországon, kivéve az 56-os időszakot, hogy a diákok számára ez egy tanítási szünnap volt, de a munkások számára munkanap volt, vagy a felnőttek számára, tehát főleg inkább az ifjúság ünnepelte kontrolláltan. De pirosbetűs ünnepé újra 1988-ban Grósz Károly idején vált. Na most, hogy ez a határon túli magyarság számára, vagy különböző pontokon, mikor lett egy olyan ünnep, amelyet az anyaországokkal együtt nemzet ünnepüknek tekintenek, nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy manapság Komáromban is, Pozsonyban is és Erdélyben is időről időre tartok, vagy hívnak március 15-ére, és azt látom, hogy az ottani magyarok számára ez ugyanolyan ünnep, mint az anyaországi magyarok számára, ami ékes bizonyítéka a kulturális összetartozásunknak.
Én egyre gyakrabban hallom a közel ismerőseimtől és az erdélyi magyar közösségen belül is, hogy március 15-én sokan nem merik nyilvánosan viselni a kokárdát. Én azt tapasztalom, hogy március 15-e itthon egy kisebbségi tapasztalat, és a kérdésem az lenne, hogy átörökíthető-e a kisebbségi óvatosság kulturális mintázatként, történészként hogyan értelmezi ezt a jelenséget, illetve ugye a kokárda eredetileg az 1848-49-es forradalom egyik ártatlan nemzeti szimbóluma volt, mikor és hogyan válhat egy ilyen jelkép a félelem forrásává?
Azt hiszem, hogyha most így közelítjük meg, akkor inkább azt mondanám, hogy több jelentésű volt ez a kokárda, mert például jól emlékszem az én fiatalságomra, diák éveimre, 60-as, 70-es évekre, amikor ez a magyar nemzethez való kötődés, vagy a magyar nemzeti függetlenségnek volt számunkra a szimbóluma. Tehát kimondatlanul, indirekt módon ez egy orosz ellenessége, vagy szovjet ellenességgel töltődött akkor föl, és a rendszerváltás időszakában is egy demokratikus függetlenségi törekvést jelentett. A különbség az, hogy ez a 70-es, 60-as, 70-es években nem volt túlságosan tolerált, vagy csak tolerált volt, de nem volt kedvelt igazából. Tehát később is mindig megünnepelt diákként is, a hatalom viszonya ambivalens volt hozzá, és március 15-e volt az a nap, amikor a fiatalok többnyire ki akarták fejezni a kritikájukat is a rendszerrel, a helyzettel szemben, és az időnként a rendőrséggel való összeütközés is vezetett, például a 70-es évek elején, vagy a 80-as évek közepén is, Budapesten is, és az egyetemi városokban is. Na most azt, hogy ez hát például Erdélyben hogyan éli meg a magyar kisebbség, nekem erről élte és éli meg, nekem erről autentikus információ nincsenek, úgyhogy erre nem tudok válaszolni. El tudom képzelni, hogy a többségi nemzetek részéről van egyfajta történelmileg megalapozott reminiszencia, egyfajta tartózkodás ezektől a nemzeti szimbólumoktól, mert tudatosan vagy ösztönösen azt érzik, hogy ez a magyarság szeparációját, illetve az anyaországhoz való kötődését jelenti. De hát amennyire tudom, legálisan lehet ünnepelni március 15-ét erdélyi városokban is. De még egyszer mondom, tehát nekem igazán részletező, autentikus információ a különböző területekről nincsenek. Annyi van, például tavaly március 15-e a szlovákiai Komáromban voltam ünnepi szónok március 15-én. Nagy tömeg volt, magyarok voltak, semmiféle atrocitásra nem került sor. A szlovákok arra jöttek, akkor elmentek békésen, nem volt ebből probléma, hogy magyar zászlók és magyar kokárdák lengtek Komáromban.
Mi az a kérdés, amelyet 1848 feltett a közép-európai társadalmaknak, és amelyre 2026-ban sem tudunk egyértelmű választ adni?
Én szerintem ez döntően éppen a nemzetiségi kérdés, vagy a nemzeti kérdés volt az. Társadalmilag ez, hogy mondjam, ez megoldódott, mert mindegyik ország polgári társadalommá vált, és ettől annyiban tért el 1945 és 90 között, amennyiben a szovjet megszálló hatalom ezt előírta minden ország számára, de amikor ez megszűnt, akkor mindegyik országban visszakanyarodtak ahhoz arra az útra, amely utat ez a 19. század közepén és második felében tapostak ki, amelynek a lényege a polgári társadalom, a jogegyenlőség és a politikai jognak a demokratizmusa voltak mindenhol. Tehát ebben nincsen különbség az egyes országok között, amennyiben ellentét van Magyarország vagy Szlovákia vagy Magyarország és Románia között, akkor az nemzetiségi jellegű. Én ezt így gondolom, vagy így látom, amelynek a kezelése egy állandó feladatunk.
Professzor úr, tisztelettel köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm én is a kérdéseket és a megkeresést.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tehát nem csupán a múlt része, hanem olyan történelmi tapasztalat, amely ma is formálja a közép-európai társadalmak gondolkodását az államról, a szabadságról és az együttélés lehetőségeiről. Hogy a történelem valóban ismétli-e önmagát, vagy csupán új helyzetekben teszi fel ugyanazokat a kérdéseket, talán ez az egyik legfontosabb öröksége 1848-nak. A témáról Romsics Ignác történésszel beszélgettünk.